Kezdjük talán a medencében úszással.
Hú, fenomenális esténk volt, 15 ezer nézelőtt a La Défense-ban, a franciáknak egy örömünnep volt, a kínaiak pedig megtették azt, amire senki nem számított. Épp a tegnap reggel beszéltünk arról, hogy nagyon lassú a medence.
És nem mindenkinek.
Nem mindenkinek, igen. Mondjuk itt felismerültek már kérdések, láttam olyan véleményeket, hogy hát nem biztos, hogy ezzel a kínai sráccal minden rendben van, hogy egy olyan medencében, aki mindenki a saját képességei alatt teljesít, emiatt ennek ellenére ő egy világcsúcsot tudott úszni. Hát ameddig nem bizonyosodik be, hogy ott valami gond volt, addig ismerjük el tényleg, hogy nagy tudású úszóról van szó.
Hát igen, az emberek otthon nem is tudják, mennyit dolgozol egyetlen század másodpercért. Ezt nyilatkozta Dávid Popovics a döntő után, és ahogy a mostanában divatos ezt mondani, úgy tűnik, hogy ő fejben erősebb, mint Németh Nándor, akinek persze nehezebb, mert egy vagy két századdal maradt le az ezüst, meg a bronz és az ezüst éremből sorrendben, és azt mondta, hogy ez még egy darabig fájni fog.
Nem csodálkozom, tehát képzeljék el, kedves hallgatók, hogy Chalmersnek volt az eredménye, akkor mögötte egy másodperccel volt Popovics, és még egy másodperccel mögötte Németh Nándor. Hát ez egy körömhegyni, körbe annyi, úgy kell elképzelni, tehát az rettenetesen fájhat. Négy évnek a felkészülése elmegy egy körömhegynyin.
Ahogy mondja Dávid Popovics, hogy mennyit dolgozol egy századért. És akkor ott volt még Milák Kristóf.
Milák Kristóf, hát ő nagyon jól teljesített. Ahhoz képest, amiket mondtak róla évekkel ezelőtt, pár évvel ezelőtt, hogy hát nem mondom, hogy abba hagyja, de hogy a felkészülését azt elhanyagolja, hát ahhoz képest tényleg bomba formában volt, és nem rajta múlott, hogy nem lett meg az első magyar aranyérem.
Mind volt?
Hát Léon Marchandon volt a franciáknak a nagy tehetségén, azon a fiún, akinek a kedvéért még a Marseillaise-t is újraírták a franciák, tehát nem tudom, hallgatták-e, én meghallgattam utólag aztán, meghallgattam francia kommentárral is, tehát amikor tegnap kétszer énekelték el, pontosabban húzták el számára a Marseillaise-t is, amikor van az a rigmus a francia himnuszban, hogy Marchand, Marchand, hát ott úgy énekelték, hogy Marchand, Marchand, Léon Marchand, tehát hihetetlen volt, 15 ezer ember énekelte, tehát amilyen szentségtörők, amire nonkonformisták a franciák, ezt mondjuk bemutatták nekünk a nyitó ceremónián is. Hát itt ezt is megengedték maguknak, hogy a saját himnuszokat átköltsék Léon Marchand kedvéért, és a francia fiú egy olyan dolgot húzott meg, egy olyan dolgot hajtott végre, amire senkire nem gondolt, hogy képes bárki, ugyanis úgy kombinálta a számokat, ami nagyon-nagyon egyedi. Tehát az, hogy megnyerte a 400 pillangó, vagy a 200 pillangót, és utána megnyerte a 200 mellúszást is, ez két annyira különböző úszás, nem? Mondják is, hogy a melluszok azok tulajdonképpen nem is úszók, tehát hogy az egy teljesen más műfaj. Ehhez képest ő képes volt ebben a két nagyon-nagyon különálló számban is nagy teljesítményre, ez tényleg zseniális volt az ő részéről.
De vele minden rendben van, visszatérve a kínai gondolatra?
Na mondjuk reméljük, ez is, igen. Tehát hogy vele kapcsolatban az érdekes, hogy hát ezek a hát most mondjuk ki dopingolási problémákat általában a kínaiakkal, a keletiek, főleg a kínaiakkal kapcsolatban szokták megfogalmazni. Persze, hogy szemérmesen azt gondoljuk, hogy hát ez nyugaton nem fordulhat elő.
De, volt már rá példa.
Előfordulhat. Tehát ameddig ez bennem bizonyosodik, hogy nincsen, hogy gond lett volna, addig ismerjük el, hogy tényleg egy nagy tudás úszóról van szó. Ő is ugyanannál az akadémián, az Egyesült Államokban készülő is, ugyanazzal a Bob Bowmannal, akivel készül például az a magyar fiú is, aki hozhatja az első magyar aranyérmet ma este. Igen, Kós Hubertről beszélünk, tehát együtt úsznak, ők csapattársak. Kós Hubert például, amikor az M4 sportnál nyilatkozott az a középdöntője után, akkor megkérdezték tőle, természetesen minden kérdés Milákra összpontosul, hogy hát Miláknak és Marchandnak a versenyében kivel tartott, hogy gondolja.
És nagy diplomata volt.
Nagy diplomata volt, azt mondja, az egyik a honfitársa, a másik az pedig a csapattársa, tehát hogy szépen
úgyhogy most nem fogok semmit mondani.
Igen, úgy szépen a kérdés elől.
Igen, muszáj mindenkit Milákról kérdezni, mert Milák nem nyilatkozik.
Igen, nem, tehát az ezüstérme után sem nyilatkozott, sem a medence mellett, sem utána a vegyes zónában úgy vonult el, hogy senkinek nem nyilatkozott. Tehát ez...
Ma már nem divatos, hogy így mondjuk.
Nem. Tehát ez nagyon-nagyon rendbontó. Hát nem, nehéz megfogalmazni, de mint egy kicsit beteges lenne ez, hogy ő nem nyilatkozik.
És akkor ott van ezzel szemben Dávid Popovics, aki pedig nagyon szépen kihasználja azt, hogy ő nyilatkozhat. Ugye ő ilyeneket mond, hogy sokat dolgozol a századokért, meg az, hogy ő egy egyszerű fiú, ha neki sikerült, bárkinek sikerülhet.
Igen, tehát hogy igazából a jó értelemben vett influencerséget tudja kihasználni Dávid Popovics, tehát az, hogy hallgatnak rá ilyenkor, amikor olimpia van, akkor ő rá irányul a nagy figyelem, és ezt ő nagyon-nagyon okosan és igazából a generációjának az előtérbe vívésével tudja ezt kihasználni. Tehát ezt bűn lenne nem kihasználni, és ezt tényleg belátja.
És akkor jön egy hasonló történet, amikor ugye bemutattak a magyar televíziósok egy olyan felvételt, ahol egy kisfiú ezelőtt néhány évvel biztatja a nagy vívót a nézőtérről, ugye?
Pontosan, tehát Rapp Krisztián 12 évvel ezelőtti olimpián ott volt Londonban. És
a nézőtéren.
A nézőtéren, uh-huh. Igen, édesapja mellett egy óriási nagy molinóval biztatta a magyar fiúkat, pontosabban biztatta Szilágyi Áront, és akkor ma, a tegnap pontosabban csapattársak ott voltak egymás mellett, vívtak, válvetve, vívtak azért, hogy a magyar karcsapat bejusson a döntőbe. Rapp Krisztiánnak nagyon nagy érdeme volt abban, hogy a magyar csapat bejutott a döntőbe. Be, ugyanis az Irán elleni elődöntőben ő volt az, aki megfordította tulajdonképpen annak az asszonak az állását, egy nagyon nagy sorozatot tudott végrehajtani ott az asszonak a közepe táján, amikor a magyarok le voltak nagyon, nagyon maradva, tehát majdnem egy 10 pontos hátrányban voltak az irániakkal szemben, és akkor jött Rapp Krisztián, és egy 7 vagy 8 nullás sorozattal megfordította azt az asszót. A döntőben pedig aztán hát azzal
ott volt egy 5-0-ás vesztett
ott része. Volt egy, igen, ugyancsak a közepe táján volt egy 5-0-ás vesztessége, amikor nem tudott bevinni egyetlen tuss sem, de nem azon ment el. Tehát a dél-koreaiak azok a napjainknak a legjobb kardozói, náluk van az egyéni olimpiai bajnok is, ő volt az, aki az utolsó asszot vívta.
A korábbi olimpiai háromszoros.
Igen, az egy nagyon-nagyon szép generációváltás, tehát átadta a stafétát, ez nagyon szép volt ebből a szempontból. Ott Szilágyi mindent megpróbált, vissza tudta hozni egy kicsit, de aztán végül a meccs elment, 45-41-re nyertek a dél-koreaiak. Megérdemelten, nagyon szép volt látni, nagyon öröm volt számomra látni azt, hogy a magyarok a medálceremónia után felszabadultan tudtak örülni ennek az ezüstéremnek, tehát nem úgy érezték, hogy elvesztették az aranyat, hanem azt, hogy nyertek egy ezüstöt.
És valószínűleg Rapp Krisztián épp azért volt szomorúbb a társainál, mert ő érezte azt, hogy a döntőben ott volt az 5-0-ás része. És ezért volt nagy dolog az, hogy Szilágyi Áron pedig első nyilatkozatában gyakorlatilag megdicsérte legfiatalabb csapattársát, Rapp Krisztiánt.
Igen, és számomra mindig varázslatos az, ahogy ezek a vívók beszélnek. Tehát, hogy amellett, hogy a sportolókról van egy olyan sztereotípia, hogy hát...
Izom és annyi.
Igen, üres fejűek. Ez nem mondható el a vívókról. Tehát a vívók azok nagyon összeszedetten, nagyon koncentráltan beszélnek. Nem tudom, valószínűleg sokan látták a hallgatók közül is a Szilágyi Áronnak az életéről készült dokumentumfilmet. Az is egy csodálatos dolog. Tehát, hogy a vívóknak úri emberek, mondjuk így.
És azt is mondta Rapp Krisztián, hogy úgy ment fel a pástra, hogy hát tulajdonképpen vívni kell, és azt meg azért tud. Úgyhogy így kell hozzá kezdeni egy olimpiai döntőhöz. Na de akkor jöjjünk egy kicsit közelebb haza. Nem kézilabda, hanem folytassuk azzal, hogy asztali tenisz. Tegnap volt egy meccs, amit szomorúan nézhettünk.
Igen, tehát tegnap reggeli hangolóban felvezettük Szőcs Bernadettnek a délutáni mérkőzését, tehát a két legjobb európai, tehát ős európai vívott csapott össze ott az asztalnál. Szofia Polcánováról beszélünk, aki osztrák színekben versenyez, ugyan, de Kisinyovban született. Tehát ő egy moldovai születésű fiatal, hát nem is annyira fiatal lányról van szó, nőről van szó. Különben Szőcs Bernadettről is azt mondjuk, hogy az erdélyi magyar lány, de egy 29 éves nőről beszélünk. Persze. Hát ő, ha végeredményt nézzük azt, hogy 4-0-ra nyert Polcánová, akkor egy sima verességnek tűnik, viszont a szetteken belül is meg kell nézni azt, hogy mi történt, tehát hogy a szetteken belül majdnem minden szettet eljutott egészen a rövidítésig. Tehát, hogy 12-re, 13-ra is volt, hogy elmentek a szetteken belül, tehát igazából nagyon-nagyon kis nüanszok döntöttek Polcánová javára, ez pedig azt jelentette, hogy Szőcs Bernadettnek nem sikerült nyolc közé jutnia, Polcánová lesz ott, és küzdhet meg azért, hogy elődöntőbe jusson.
Így ért véget az olimpia ez időben Szőcs Bernadettnek. Na most kézilabdában kiderült, hogy nincs vége, amíg nincs vége. A magyar férfi kézilabda válogatott alapvetően remek mérkőzést játszott Norvégiával, csak a hajrája lett rémálomszerű. Két gólos előnyért támadhatott a magyar csapat, de a norvégok elcsípték az átadást és kiegyenlítettek. Imre Bence kezében volt a győzelem, de az ellentámadást a kapusba lőtte, aki gyorsan indított, és a norvégok így az utolsó másodpercben, tényleg az utolsóban bedobták a győztes találatot. Az egyébként elég fiatal Imre Bence érthetően nagyon csalódott volt a mérkőzés után, de nyilatkozott marosvásárhelyi kollégánknak.
Nyilván nagyon csalódott vagyok, mert végül is, ha úgy nézzük, a franciákat így is úgy is meg kell venni, de lehetett volna egy kicsi lépést tenni még az önbizalmunk felé, még egy kicsit a továbbjutás felé. Ilyen a kézilabda, nehéz mit mondani. Egyszerűen gyorsan próbáltam befejezni az akciót, nem volt időm gondolkodni, csak próbáltam bejutatni a labdát a kapuba. Szerintem erre készült a Vergerud is. Ezekből tanulok, sajnálom. Sem, hogy a végén még kaptunk is rá egy gólt, mert úgy pattant a labda, meg úgy jött mindenki. Nem tudom, igazából nehéz most mit mondani. Egyébként egy nagyon jó meccset játszottunk, szerintem nem lettünk elégedetlenek. Még akkor is, ha ezt a meccset nem nyertük meg. És sajnálom, hogy Norvégiát ez utolsó győztükre, mert attól függetlenül, hogy ha nem is ért volna annyira nagyon sokat ez a győzelem, persze azért két pont, az mindig fontos, de amellett pont ezt beszéltem egy csatornán, Norvégiát az utóbbi időben nem vertük meg, és most közel voltunk, végigvezettünk. Igazából azt éreztem, hogy mi domináltunk, még akkor is, hogyha visszajöttek a meccsből, kiegyenlített meccs volt. Menni kell tovább megkeverni a franciákat, először a dánokat természetesen, de hát nekünk ugye a francia meccs, az kikimes lesz, ez is tök jó dolog, hogy az utolsó fordulóig egy Franciaországgal harcba tudunk lenni a továbbjutásért. Sajnálom, hogy tényleg ez a vége így alakult, de biztos vagyok benne, hogy a srácok segíteni fognak, hogy túllépjek. Nyilván nem fogok már erre gondolni a következő meccsen, nem csak arra, hogy a következő helyzetet belőjem. Sajnálom, így alakult, jó kapusát velem szemben nem történt olyan nagy dolog.
Nincsen semmi katasztrófa, Imre Bence nyilatkozott Kádár Zoltán kollégánknak, de azért hadd tanuljunk még egy kis sport szaknyelvet. Kiki meccs lesz a franciákkal, hát velük is játszani kell. Mi az a kiki meccs?
A kiki meccs ezt azért fogalmazott így Imre Bence, mert hogy hát a hat csapatos csoportból négy csapat jut tovább. És ahhoz, hogy tovább jusson a franciák számára, meg Magyarország számára is nyerni kell. Tehát, hogy vagy egyik, vagy másik, azért kiki meccs. A franciák nagyon rosszul indították ezt az olimpiát, két verességük van, a magyaroknak pedig egy győzelmük, tehát, hogy igazából azon a mérkőzésen dőlhet el, hogy a két csapat közül melyik esik ki, melyik marad bent. Imre Bencének a nyilatkozata az nagyon profi volt, a fiatal kora ellenére tényleg egy nagyon érett fiatal emberről van szó. Ez mondjuk ebben közrejátszhat az is, hogy hát egy nagy sportoló családból származik, Kökény Beatrix volt kézilabdázó, az édesanyja, az édesapja pedig vívó volt, tehát Imre Géza vívó volt, tehát hogy igazából ők valószínűleg, hogy fiatal kora óta látta, hogy a szülei ezt hogyan teszik a nagy összecsapások után, tehát, hogy tényleg profinált hozzá, nem omlott össze, amiatt, hogy ő volt az, aki kihagyta azt az utolsó zicsert.
Meg, hogy nem is kiki meccs volt, hogy akkor használjam a ma tanult kifejezést, nem kiki meccs volt, nem estek ki emiatt a magyarok, reméljük, hogy a további összecsapásokon azért eredményesebbek lesznek.
Remélhetőleg, tehát két nagyon nehéz mérkőzés vár még rájuk, tehát van a franciák elleni mérkőzés, utána pedig a dánok ellen, tehát mindkét csapat olyan, amely a papírforma szerint a magyarok előtt van. Tehát ahhoz, hogy ezeket a csapatokat le tudják győzni, bravúra van szükség.
Nem csak magyar-franciát várunk, hanem tegnap reggel szó esett egy román-magyar összecsapásról, mégpedig Cselgáncsban, és ebben fájó vereséget szenvedett Tóth Krisztián a párizsi olimpia első körében. A tókiói ötkarikás játékok bronzérmese a 32-es táblán azzal a román Alex Kretzel találkozott, aki az idén harmadik helyen zárt az Európa-bajnokságon. A rendes mérkőzés időben egyikük sem hajtott végre pontot érő akciót, végül aranypont döntött Tóth ellen, aki így kiesett, és elég csalódottan nyilatkozott Szép Zoltán kollégánknak.
Minden olimpia más, ezt láthattuk most is. Sajnos most nem sikerült túllépni Alex Kretzen. Milyen volt ez a mérkőzés számodra?
Tök jó kiki meccs volt, kicsit fölém tornyosult a jobbkezes átcsapásai, valamit régebben meg tudtam oldani, ha előző mérkőzésünkkel is meg tudtam, most sajnos neki állt a zászló. Úgyhogy említetted, tényleg minden olimpia más, minden nap más a sportban. Nagyon kiérezett mérkőzések vannak itt a saját csúcscsoportban is, de sportágon belül is. Nem tudtam megugrani ezt a feladatot, nyilván szomorú vagyok és csalódott, de megpróbálom magam túltenni az egészen, és az elmúlt több mint egy évtizedre koncentrálni, nem pedig kifejezetten erre az adnakra.
A végén suktál valamit a fülébe.
Ugyanazt suktam neki, amit Iliadis nekem mondott a bemelegítőben Rióban, hogy eljött az új időideje, és sok sikert kívántunk.
És megint egy nagyszerű nyilatkozat, amikor át tudják adni a stafétát. Egyébként a nagyváradi judós Alex Kretz a nyolcad döntőben brazil ellenféllel küzdött, de aranyponttal veszített, és számára is véget ért így az olimpia. Na akkor kicsit nézzünk a tornaterembe. Mert hogy volt tegnap egy magyar fiatalember, hogy akkor nem mondjunk gyerekeket, 9. helyen végzett Mészáros Krisztófer.
Igen, a jelenlegi mezőnyben ez egy nagyon nagy eredmény, tehát hogy a magyar tornasport nem ott tart, ahol tartott 20-30-40 évvel ezelőtt, főleg a férfi tornászokról beszélünk, Csollány Szilveszter,
meg
Berki Krisztián eredményeire gondolok, de mindig van egy kiemelkedő valaki, és ez a 9. hely, ez egy nagyon-nagyon megtisztelő, nagyon szép eredmény az ő részéről. Ma fognak a lányok majd az egyéni összetettel a tornaterembe bekerülni. Két román és egy magyar részvevője is van az egyéni összetett versenynek, úgyhogy ez is nagyon érdekes lett, de ott sem azt mondanám, hogy ők az esélyesek. Tehát ha van egy Simone Biles nevű amerikai világsztár, akkor van-e más esélyes? Igen. Tehát hogy lehet, hogy egy kicsit lejt a pálya.
Tehát Amália Giguarce és Anna Maria Barbosu, illetve Magyarország képviseletében Cifra Bettina lesz ott a szertorna döntőjében. És ma még azért várunk, aranyérmeket várunk, ugye, Románia színeiben.
Elsősorban az evezésre kell nagyon odafigyelni. Kevéssel délután, tehát 12 óra 18 perckor kezdődik az első olyan döntő, amelyben román részvevők is vannak. Egy sorban 4 olyan döntő is lesz, ahol a románok érdekeltek lesznek. A női kétpárban, férfi kétpárban, női kormányos nélküli négyesben és férfi kormányos nélküli négyesben is. De ott lesznek. Az evezés az egy, tulajdonképpen a román delegációnak az egyik legerősebb neme, tehát ott várják a legtöbb érmet, igazából már az olimpia előtt is bemondták, hogy igazából ott onnan fognak érkezni majd a román érmek, úgyhogy azt mindenképpen nézni kell, hogy kövessük azt, hogy Románia tud előrébb lépni az éremtáblán. Jelenleg a 17. helyen vannak a románok, a magyarok ezzel szemben, mivel még nincsen aranyérem, csak a 28-ok, de ez megváltozhat akkor, hogyha Kós Hubertnek ma este sikerül az aranyérmet bezsebelnie, fogalmazzunk így, ugyanis ő az, aki a legjobb idővel jutott az ő úszásában a döntőbe, tehát igazából a fő esélyese annak a számnak, amelyet este, nézem csak, mert kiírtam az órát, hogy mikor kell azt majd nézni.
Addig is nézzük az úszóversenyeket, de azért van, amire jobban figyelünk.
Amire jobban kell
figyelni. Tegnap elég sokan későn feküdtek le, mert hogy 11:30-kor nagyon kellett néznünk egy döntőt.
Pontosan.
Tehát és nem is volt hiába. Úgyhogy Kós Hubert is elég későn kerül.
Igen, tehát Kós Hubertnek a döntője az 21 óra 38 perckor kezdődik, tehát kevéssel az esti úszás megkezdése után, tehát 9:30-kor kezdődik az úszás, tulajdonképpen a második egészen az elején ő lesz az, aki majd vízbe ugrik, és remélhetőleg meg tudja szerezni az első magyar aranyérmet.
Tehát akkor délben az evezésre, délután este felé az úszásra koncentrálunk, de ezen kívül ugye női torna egyéni összetett, vízilabdában előbb a férfiaknál Románia-Horvátország, majd este Magyarország-Japán mérkőzésre számíthatunk, de lesz cselgáncsozó 100 kg-osoknál végzsombor, ökölvívásban Kovács Rihárd ismét játszik, ismét ringbe lép, és Hámori Luca is megmérkőzik a negyedik kiemelt ausztrál Marissa Williamsonnal, úgyhogy ma is nagyon mozgalmas nap elé nézünk, és azt hiszem, hogy érdemes követni tovább az olimpia eseményeit. Kedves hallgatóink, ma reggel is az olimpiáról beszélgettünk Moldován Árpád Zsolttal. Köszönjük szépen, folytatjuk az elemzést.
Köszönjük.